Bárci Attila tűzoltó búvár. 2019. május 29-én éppen szolgálatban volt, amikor a Hableány sétahajó egy ütközés következtében elsüllyedt. Mesélt a mentési munkálatokról, érzelmileg megterhelő esetekről, a segítségnyújtás addikciójáról és a feldolgozási módszerekről.
Azt mondják, hogy az ember annyit kap, amennyit elbír, és akkor végig gondolom, hogy egy tűzoltó vagy egy búvár mennyi borzalmat lát, akkor azon gondolkodom, hogy te vajon hogy látod az életet?
Sokat gondolkozunk ezen, amikor átéljük ezeket a helyzeteket, és én is ezt vallom egyébként, hogy mindenki annyit kap, amennyit elbír. Ez nagyon változó. Tehát van, amikor ezt könnyebben tudjuk elviselni, és van, amikor egyes eset sokkal jobban megérint. És van, amikor nehezebb. Ez nem mindig egyenesen arányos azzal, hogy az a történés, amivel mi találkozunk, ez esetleg mennyire borzalmas, vagy mennyire még megrázóbb. Van, amikor szerintem bizonyos dolgok így telítődnek, és akkor nehezebb ezen átlendülni, tehát tovább hordozzuk.
De ezt meg tudod úszni, hogy ne projektálj? Tehát, hogy a saját életedet ne vetítsd rá egy káresetre?
Inkább úgy vanám, hogy szeretném megúszni. Tehát azon vagyunk, hogy ezt megússzuk, de szerintem tökéletesen nem lehet kizárni. Én azt gondolom, ahogy így a kollégáimat, vagy ha magamat nagyon őszintén megnézem, akkor bebevillannak olyan dolgok. Persze mindenki egyéni módon próbál ez ellen tenni, vagy ezen segíteni, de ez nem mindig megy könnyen. De el tudunk jutni egy olyan helyzetbe, ahol mondjuk ez már nem olyan zavaró, tehát nem gondolom, hogy az életem minden percében cipelem ezeket. Szerencsések vagyunk akkor, hogyha le tudjuk ezt tenni, ebben nyilván mindenki másmilyen segítséget vesz igénybe. Ha van egy biztos háttér, ha van egy kiegyensúlyozottabb élet, akkor nyilván ezeken könnyebb átlendülni.
Korábban volt egy olyan elszólásod, hogy a Duna egy búvárnak mást jelent, vagy egy mentőbúvárnak mást jelent. De hogy mit jelent a Duna? Tehát, hogyha arról van szó, hogy Duna, akkor a dunai hajózásra gondolunk, a dunai naplementére gondolunk. És hogy neked ez mennyire esett ki?
Hát nem esett ki, ez egy kicsit megfordult. Hát a dunai hajózás az nekünk egy más történet. A Dunának még mindig látom a szépségét, tehát mondjuk egy nyáresti séta a Budai Vár, vagy a Lánchíd fényeivel, azt még mindig tudjuk ugyanúgy értékelni, de nem tudjuk teljesen kizárni azokat a, mi úgy hívjuk, hogy káreseteket, amikor valamilyen Dunával kapcsolatos káresetről van szó. Tehát éppen keresünk valakit, keresünk valamit, megtörténik egy baleset, és ott nekünk aktívan kell részt venni. Nyilván ez soha nem a happy része ezeknek a dolgoknak. Tehát mindig úgy szoktuk mondani, hogy amikor a hidakat alulról elég kevesen látják, csak akik hajóról megnézik. Mi nagyon sokszor, amikor átvizsgálunk ilyen káreseteknél pontonokat, hidakat, akkor alulról teljesen más. Tehát ez a rozsdás látkép, az teljesen más, mint amit kívülről lát az ember. Nekünk ez a rozsdás látkép jut inkább a Dunából. Nem azt mondom, hogy nem tudok úgy sétálni a Dunaparton, hogy én mindenhol bevillanó káreseteket látok, de tökéletesen soha nem fogom tudni már kizárni ezt.
Azt mondtad, hogy mindenkinek megvan a maga módszere, hogy ezt hogyan dolgozza fel, és azon gondolkodom, hogy ilyenkor mi lehet a legjobb módszer? A közösség, vagy a család, vagy mi az, ami ilyenkor egyáltalán segít abban, hogy ne álmodj egy borzalommal, vagy hogy ne vidd tovább.
A közösség, azt nagyon jó, hogy mondtad. A közösséget nagyon fontosnak tartom. Ha egy jó csapat jön össze egy szerencsés esetben, tehát mint kollégákkal, nem csak kollégák vagyunk, hanem barátok is, akkor ilyen káreseteket őszintén meg tudunk beszélni. Ha meg tudjuk beszélni, akkor már ki is tudjuk beszélni, és akkor elindul már egy ilyen gyógyító folyamat. Persze van ennek hivatalos útja is, vagy úgy is kapunk segítséget, hogy van egy pszichológiai osztály is, aki segít. Tehát egy keményebb káresetnél ők segítenek ebben, ennek a feldolgozásában, de azért akikkel abban a pillanatban mi együtt ezt átéljük, és utána elkezdjük akár a félelmeinket, vagy az átélt rosszabb dolgokat kibeszélni őszintén, mert olyan szerencsés helyzetben vagyok én, hogy olyan kollégákkal dolgozhatom, ahol akik nem csak kollégák, hanem barátok is. Ez nagyon fontos. És ott ebbe a közösségbe ezt ki tudjuk beszélni. Ezzel még nem oldjuk meg, de szerintem egy nagyon fontos folyamat elindul.
Az előbb így megakadtam egy dolgon, azt mondtad, keményebb káresetek után valahogy meg tudjátok beszélni. Van egy ilyen mérőfok? Mondasz egy ilyet? Egy keményebb káresetet? Mi az, ami a te inger küszöbödet átlépésre azt mondod már, hogy ez már tényleg kemény?
Hát családos emberként, amikor a káresetben, aki vagy a bajba jutott, vagy aki elszenvedte a káresetet, az például gyermek. Az nagyon nehéz számunkra. Ez akkor is nehéz, hogyha valakinek nincs családja, vagy nincs gyereke, de onnantól kezdve, hogy valaki apa lesz, onnantól kezdve az egy teljesen más dolog. Ezt mondták olyan kollégáim, mikor én még nem voltam apuka, hogy azért onnantól ez más, persze. És akkor is éreztük ennek a súlyát.
Nem hitted el, hogy
de elhittem, lehet? Elhittem, de ez olyan, amikor, nem tudom, így mondták régen a szülők, majd a gyereked lesz, megtudod. És akkor persze. De valóban akkor tudom meg. Tehát amikor volt egy nehezebb káresetünk, vagy egy úgymond tényleg kemény káresetünk, ahol az elszenvedő egy gyermek volt, ott mindenki, aki ott volt a káresetben, és volt gyermeke, az biztos, hogy a beszélgetésbe feljött, és utána elkezdtek jönni a hazatelefonálgatások. Pedig hát tudtuk, hogy otthon vannak, biztonságban vannak, de mégis jött egy ilyen, hogy most beszélnünk kell velük, és hogy így. Nem az, hogy mi elmeséljük, hogy mi történt, de hogy ott látva azt a veszteséget, mi valahogy még jobban szerettünk volna kapaszkodni.
Csak el akarom képzelni nagyjából, mi az a veszteség, amiről beszélsz?
Az volt nekem a legmegrázóbb ennél a káresetnél, hogy igazából nem is nagyon szeretem a káreset szót, csak ez annyira belénk ivódott, nem is annyira szimpatikus, de mi így használjuk, ez egy ilyen hivatalos szó, de ennél a káresetnél...
Lehet, hogy ez is segít egy picit a ilyen lelki önvédelemhez?
Lehet. Nagyon érdekes, amikor egy nyilatkozatban azt halljuk a tőjéből, hogy eltűnt személy. Az egy olyan más dolog. Amikor én felszereltem, idősebb kollégák azt mondták, hogy a nevét ne nézd meg, ne tudd meg a nevét, nem kellnek a személyes történetek. És akkor nem értettem, én kíváncsi voltam. Tehát például ebben a káresetben a mai napig tudom a nevét, mert megnéztem. És vagy hát nyilván van ilyenkor ilyen teljesen oda nem illő, de mégis egy adminisztrációs dolog.
Miért nézted meg?
És nem tudom, mai napig nem tudom, hogy miért. Hogy ez egy ilyen furcsa kíváncsiság, nem tudom megmondani.
Fura, nem? Vagy így nevet akarunk adni, vagy meg akarunk nevezni dolgokat, amik fontosak az életünkben?
Igen, ezt sokáig gondolkoztam utána, hogy miért. Persze önkénten is találkozunk így nevekkel, de hogy valahogy azt érzem, hogy... Talán azért is, mert volt az egyik, hogyha így mondom kéne, az egyik legkeményebb káresetünk. És ott visszatérve arra, hogy mi volt, ami nagyon megrázó, amikor az apukának láttam az arcát. Tehát az volt, ami úgy éreztem, hogy az maga a káreset nem csak fizikailag volt nehéz, hanem ott abszolút az érzelmi faktor volt az, ami nagyon megviselt bennünket. Az apukának az arcát azt se fogom elfelejteni. Nem szoktam álmodni vele, nem szoktam átizzott pólóba felülni, így éjszaka, de azért az úgy megmaradt, hiszen egy ruhadarab alapján lehetett azonosítani. És ez egy nagyon fontos dolog, amit említettél korábban, hogy ne legyen személyes történet, hogy ezt hogy tudjuk megtenni. Ez itt egy nehéz feladat, akkor meg is kaptuk a pszichológiai osztálytól a segítséget. Sokat beszélgettünk is róla, de történt egy olyan is, amikor erről a káresetről hazafelé tartottunk, hogy máshogy láttuk a színeket. Nem csak én, hanem a mellettem ülő kollégám is. Olyan, mintha az agya azt mondta volna, hogy most ne fogadj be mindent. nagyon érdekes volt, azóta beszélgettünk már, és ez egy normális reakció, tehát így is előfordulhat, hogy az agy szándékosan próbál valamit, ennek én most nem tudom nyilván a biokémiai folyamatát.
Valószínűleg összefügg vele.
Igen. Igen, egy kontroll, hogy ennél mélyebben nem kell belemenni.
Ezzel együtt az a durva, hogy amit te csinálsz, az valahol addiktív. És azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet benne addiktív, melyik része a segítség, vagy az, hogy várod, hogy majd lesz olyan eset, amikor nem kár eset van, hanem egy jobb végkifejlet. Maga a vonulás élménye, megint csak a közösség, nem tudom. Mi lehet ebben addiktív?
A segítség nyújtás.
Az egy addiktív dolog?
Hát szerintem igen. Tehát az az érzés, hogy mi segíthetünk.
És majd, ha nem segíthetsz már, akkor mi marad?
Nagyon furcsa, mert nekünk tűzoltó búvárként a sikerélmény, és nagyon idézőes a siker, az amikor mondjuk valaki így hivatalosan eltűnt szemét, mondjuk mi megtaláljuk. Akkor az nekünk már egy sikerélmény. De valójában emberként nem sikerélmény. Bármi nem is voltunk ott az esetnél, tehát nem is voltunk olyan helyzetben, hogy segíthessünk, de ez már egy olyan, hogy mondjuk el tud indulni a családban egy gyász folyamat. De volt olyan eset, amikor tudtunk segíteni, ez nagyon ritka, az nagyon jó érzés.
Ritka.
Az nagyon ritka, amikor úgy tudunk segíteni, hogy mondjuk tűzoltó búvárként, tehát tűzoltóként, tehát amikor kimegyünk egy laikusok számára klasszikus tűzoltó káreset, mondjuk eloltani egy tüzet, vagy valaki benn ragad egy liftbe, és tudunk segíteni, az nagyon jó dolog. Az nagyon jó dolog. Búvárként ez egy kicsit nehezebb. Sokan összekötik a vízimentéssel, tehát, hogy ugye, mint a Baywatch-ban, hogy akkor valaki ott fullakik, mi beúszunk, kiúzzuk, újraélesztjük, és zúg a taps. A valóság az nagyon ritkán ez. Volt már ilyen esetünk, de nagyon ritkán jön ez az kimondott ilyen sikerélmény. De az, hogy a vonulás, tehát mondjuk van egy jó közösség, ha szerencsés esetben egy jó közösség jön össze, és amikor felvillan a lámpa, ezt úgy kell elképzelni, minden helyiségben van egy lámpa, minden helyiségben, és amikor mi elindulunk...
A WC-n is.
A WC-n is, igen. Vagy a zuhanyzóba is, vagy az étkezőbe is, a hálóhelyiségbe. Igen. Hát vannak rá praktikák. Nekünk az a lényeg, hogy minél gyorsabban el kell indulnunk. Az nagyon fontos. Tehát ott én azt gondolom, hogy aki valójában hivatásának tekinti a tűzoltó létet, az ott elindul. És úgy indul el, hogy a maximumon. Tehát nyilván oda kell érni, de a maximumon. Én azt gondolom, hogy aki, ezt mi vonulásnak hívjuk. A vonulás közben, ha valaki nem érzi ezt a pluszt, nem is tudom, szerintem olyan nincs. Tök mindegy, hogy 2 hónapja van valaki ott, vagy 20 éve. Tehát abban van egy, nem tudom, talán a rohamhoz, amikor régen a háborúban, amikor lovakkorban lecsapták a sisakrostét, nyilván teljesen más, de hogy azt érezzük, hogy most menni kell. És akkor ott az egy olyan érzés, egy adrenalin löket, amivel nem bírnak minket azért pótolni sok mindenért, de ez mindenkiben jön, mert hogyha ez nem jön, akkor nem is tudunk dolgozni, vagy nem tudjuk megcsinálni ezt a feladatot, ami ránk vár.
Hány év van még a szolgálatodból?
A jelenlegi helyzet szerint még körülbelül 13-14 év, és 17 éve szereltem fel, több mint 17 éve.
Ez elégedettséggel tölt el, hogy még van 13 év is? Hogy még sok minden van benne? Ugye elmondom, hogy miért kérdezem.
Aki a frontvonalban van, ott szerintem az életkor és annyit, az, hogy mennyi időt töltött el vonulósként, azok azért jó lenne, hogyha úgy erőteljesebben meg lennének határozva, mert azért az ember elhasználódik. Én nagyon szeretnék 70 évesen fit állapotban lenni, és olyan állapotban lenni, hogy segítőképes állapotba. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy saját fittség, egy olyan fizikai és lelki terhelhetőség, ahol én abszolút a maximumot tudom nyújtani, hétköznapi emberként lefutni egy maratont, vagy bármit, hanem azt is szeretném, hogy én addig legyek ott, vagy azután már ne, amikor nem tudom a maximumot nyújtani. Tehát amikor van olyan, aki gyorsabban odaér, gyorsabban felér, és én már nem vagyok elég gyors, vagy esetleg lelkileg sem úgy bírom már, akkor szerintem már nem jó, ha én ott vagyok.
Az addikció miatt kérdeztem egyébként, hogy a mi fogja pótolni ezt az addikciót.
Gondolkoztam már ezen, és van olyan tűzoltó, idősebb tűzoltó, aki leszerelt már, akinek utána egy hatalmas hiány és vákum jelent meg. Én most azt gondolom, hogy én tudom ezt pótolni. Nagy erdei sétákkal együtt töltött minőségidő a családdal, vagy nem gondolom, hogy el kell mennem bázisugrónak, hogy én ezt az adrenalint fenntartsam. De nyilván valamilyen szinten hiányozni fog, vagy hiányozna, amikor úgymond leszerelek, de nem gondolom, hogy ez olyan hatalmas vákum lenne, amit én ne tudnék kitölteni.
Te részt vettél a Hablány hajó szerencsétlenség mentésénél. Az az érdekes, hogy ez sokféle aspektusa van, és hogy sok tévhit is van ezzel kapcsolatban, és hogy mi az a legnagyobb tévhit, amit te így kiiktatnál?
Talán sokan nem értették azt, hogy mi tart ennyi ideig a hajónak a kiemelésén. És hogy az áldozatoknak a felkutatásán. Talán ez, ami a legtöbb ilyen vízhangot keltette, azon kívül, hogy én úgy gondolom, hogy az alaphelyzethez képest egy sikernek mondható olyan szempontból, hogy amikor a Hablány elsüllyedése estén ott álltunk a Szent Florián hajón, és tudtuk, hogy a hajón lévő embereknek a nagy része nincs meg. Tehát nem csak, hogy nem él, hanem tudtuk, hogy nincs meg. Nyilván még nincs meg, addig nem feltételezzük azt. Tehát mindig azt feltételezzük, hogy addig még él. De azért a józanész az diktálta, hogy aki nincs meg pár óra után, ott már valószínű, hogy nem élő embereket fogunk keresni. És akkor mindannyian azt gondoltuk, hogy nagyon nagy az esély arra, hogy jelentős része az utasoknak nem lesz meg. És amit laikusként teljesen érthető módon nem lehetett tudni, hogy nagyon magas volt a Dunának a vízállása, és nem lehetett úgy beavatkozni. Tehát ez nem a beugrom a vízbe, lemerülök, és akkor hozom ki az embereket. Ott ezt nem lehetett megcsinálni. Amikor magas a vízállás, nagyon erős a víz, és ez nagyon fontos egy vízimentésbe, vagy bármilyen mentésbe is, hogy a mentőnek a saját épségére ugyanúgy kell vigyázni, és nem csak azért, mert őnek is van egy családja, nyilván azért is, hanem egy túlvállalt mentéssel egyáltalán nem tudunk segíteni a bajba jutottan. Tehát itt a Hablánynál ez a nagyon nehéz viszonyok. Nagyon magas volt a Duna vízállása, a magas a vízállás, nagyon erős a Duna sodrása. Az információk alapján, meg amit kint tapasztaltunk, szakadó eső, azt éreztük, hogy ez biztos nem egy kétnapos káreset lesz. És nyilván, ahogy múlik az idő, egyre nehezebb a nyomás a közvélemény felől is, mi történik már. Mindenki azt várja, akkor dolgozzanak a búvárok, de a víz alatt nem lehet olyan nagyon gyorsan csinálni dolgokat ilyen körülmények között.
De ez hogy nyilvánult meg ez a nyomás? Te ezt érezted közvetlenül?
Külső részről annyira nem, de azért mindenki eredményt várt. Tehát mi akkor ott elég jól el voltunk zárva, hogy ilyen külső nyomások ne befolyásoljanak, de azért volt a saját részről is, hogy na, mikor történik meg már a hajó kiemelése, mikor történik meg a következő mozzanat, hol vannak még 8-an, 10-en, 12-en, hol lehetnek. Tehát volt egy olyan, tudtuk azt, hogy ugye koreai utasokról volt szó, az ő hitvilágukban nagyon rossz az, hogyha már meg is történt a tragédia, akkor, hogyha nincs meg maga az ember, és nem tudják eltemetni, vagy nem tudják elhamvasztani. Az az ő hitvilágukban, ő olvasatukban a legrosszabb, mi ezt tudtuk. Enélkül is megtettünk volna mindent, De ott megint jött egy kicsi személyes sztori, hogy amikor láttuk a... Tehát amikor kiemelték a roncsot, vagy amikor a közben sajnos így feljövő testeket emeltük ki, akkor önkéntelenül, óhatatlanul egy fényképezőgép, egy turista hátizsák, és akkor mindenkinek beugrik, hogy ők idejöttek várost nézni, pihenni, kikapcsolódni, és hogy mi lett belőle. És nyilván ez egy nagy horderejű volt, azon kívül is, hogy a Duna budapesti történetében az egyik legnagyobb, úgymond káreset volt, vagy az egyik legnagyobb ilyen tragédia volt. Tehát mindannyian szerettük volna a lehető legjobban megoldani, és a maximumot kihozni belőle, amit csak lehetséges.
Az ilyen furán hangzik, nem?
De. Amikor már tudtuk, hogy a valódi segítségnyújtás az első egy órában eldőlt, hogy aki beesett a hajóról, őt úgymond vízimentéssel, hogy tudtuk segíteni, és mindenki próbált segíteni, de hát az utasoknak a nagyobb részének sajnos teljesen más történet jutott.
Van ilyenkor, volt-e valaha hibáztatás benned?
Mert saját részre?
Nem, vagy? Hanem hogy aki ezt okozta, vagy aki miatt ez történt, vagy ami miatt ez történt.
Nem. Ezt valahogy az elején, a legelején, amikor így a tűzoltó életemet megkezdtem, nagyon sokszor találkozik az ember olyan banális történésekkel. Tehát mondjuk az egy, amit talán nem értek, hogyha valaki mondjuk nem tud úszni, és bemegy egy bányatóba egy dohányzó asztal méretű hungarocell darabon. Vagy csak bemegy, mert mondjuk a horgász szerelék beszakadt, és nem tud úszni, és bemegy mellig a vízbe, egy kicsit elsodorja a víz, és akkor úgy mondjuk megfullad. Azt nehezen értem meg. Azt gondolom, hogy ha én nem tudnék úszni, akkor én térdig mernék bemenni. De olyan hibáztatás, hogy ő most miért hibázott, és miért, azt... Tehát az ítélkezést azt teljesen ki szeretném zárni.
Kiszeretnéd, vagy sikerül?
Sikerül is, én azt gondolom. Ne ítélj, hogy ne ítéltess, ezt én igaznak gondolom itt, és szeretném, hogyha ez így is maradna. Persze, az mindig felmerül, hogy lehetett volna máshogy csinálni, vagy hogyha máshogy történik. Ha egy mentő mellény rajta van valakin, akkor nem történik ez meg, de én egy olyan ember vagyok, aki nagyon sok hibát elkövetett életében, és biztos fog még, úgyhogy én nem mondhatom arra, hogy ez hogy történhetett meg, vagy ő miért hibázott. Ezt az ítélkezést ezt nem szeretném magamnak, és nem is engedem meg.
Köszönöm.
Köszönöm én is.
A beszélgetést visszanézhetitek a Trauma Ambulancia YouTube csatornáján.